Dr. Farkas Jenő vagyok, 1924-ben születtem, tehát a 90. évemet betöltöttem, és édesapámra emlékezem itten a könyvtár rendezvénye keretében, és előzetesen csak azt szeretném mondani, hogy én elfben 5 esztendeig, 47 és 53 között, gyakorlatilag több mint 2 évig, 47-49 között, majd 1964-től a mai napig gödöllői lakos vagyok. Tehát mondhatom magam a majdnem egy életem egy nagyobb részét itt töltöttem el. Az elmondott történetet egyszer apám elbeszéléséből a kiállításon látható albumnak az ismeretéből és a hadtörténeti levéltárban levő egyéb kutatásokból tudom. Ezért elnézést kérek, hogy egész összefüggően egy olyan tartalékos tisztnek az életét mondom el, aki mind a 3 akkori első világháborús fronton végig szolgálta a háborút, és bevonult újoncból főhadnagyként, ütegparancsnokként szerelt le, és került olasz fogságba. De részleteiben. Miért is lett katona apám? Egyik nagybátyja, Gyöngyösi Farkas Sándor, honvéd ezredes volt, aki őrmesterként Mexikóban a meggyilkolt Miksa császár katonájaként szolgált, ott kezdte szolgálatát. Nagyapám Felsőbánya polgármestere volt, aki a Magyarországos Turista Egyesület felsőbányai szekciójának alapítója volt, és talán ez a 2 ok volt az indító oka annak, hogy apám hadapród iskolába került, miután Felsőbányán elvégezte a 4 gimnáziumot, majd a 4 gimnáziumot Nagybátyán, majd utána 907 és 910 között a nagyváradi gyalogos hadapród iskola növendéke volt, és mivel nem akart gyalogos tiszt lenni, mert ő tüzér akart lenni, leszerelt, és 1911-ben Szatmárot érettségizett. Tehát a katonaság iránti vágya, gondolom, hogy nagybátyjától, Farkas Sándor honvéd ezredestől kapta. A erdőmérnöki hivatást pedig az édesapjától, aki a legnagyobb turisták egyike volt, az Felsőbánya környékén. Ugyanis a szatmári érettségi után ősszel Selmecbányára, az erdőmérnöki főiskolára iratkozott. 6 fél évet végzett, átlag jó eredménnyel. Hát, de ezt nem részletezem, hogy milyen eredményekkel, de az is pontosan megvan, mert az index másolatait a soproni erdőmérnöki főiskola levéltára megőrizte. És mivel 21 éves volt, 914. novemberébe önként jelentkezett a 39-es tábori tarackos tüzérezred 6. ütegéhez Eperjesre. Ugyanis abban az időben, nem sokkal utána, a Brusilov offenzíva miatt az üteget lehelyezték Enyingre, 915. április 15-én. Itt apám Karpaszományos tüzér tizedes és szakaszvezető volt. Az Eperjesen egy nagyon érdekes és különleges történet volt. Balog Ádám volt az ütegparancsnok, aki borzasztó fölháborodott, hogy ennyi ingen a város vezetőség, illetve a nagyközség vezetősége nem fogadja. Éjjel érkeztek, és fölállította a jelenlegi Szabadság téren a 4 löveget, és egy sorozat tüzet leadatott. Képzelhetik, hogy micsoda riadalom történt Enyingen, mert azt hitték, hogy Brusilov nem csak a Kárpátokon túl, hanem Enyingen is ott van már. Hát a fogadásból persze megfelelően gondoskodás történt, és beszállásolták az üteget a magánházakhoz. Nem sokáig maradtak Enyingen, mert 915. június 9-én ismét Eperjesen vannak, és már az ezred kötelék érvénybe lévén az ezred parancsnok is ismerte őket. Apám frontszolgálata rövidesen 915. október 29-től megkezdődött, és november 30-áig, tehát több mint egy évig az orosz fronton szolgál, Dobrovodiban. Közben 916. májusában tűzmester, júniusban egy repülőtér mellett állásban vannak, ahol egy magyar század, 18. repülőszázad Skoda biplánokon repülve felderítő bevetéseket végzett, és kötött léggömbök is védik a repülőteret. Talán ez okozta azt is, hogy én is repülőtiszt lettem, később egy majdnem legalább 30 év vagy 40 év után. A lengyel lakossággal nagyon jó viszonyban voltak, ezt külön kihangsúlyozza apám egyik levelező lapjával, amit nagyapámnak küldött, és nagyapám pedig az ismert albumba rögzítette ezeket a képeket, úgyhogy innen a tájékozottságom. 16. augusztus 1-én, tehát az orosz fronton tartalékos hadnagyi előléptetés kap. Közben egy kitüntetés is, illetve nem közben, hanem ezután 916. szeptember 21-én olvasom a kitüntetésre való felterjesztés eredeti szövegét, amely németül van ugyan, de magyarul fordítva a következő volt. 916. szeptember 21-én önként jelentkezett, mint felderítő tiszt, járőrparancsnok az ellenség első vonalába menjen, és ott, ha kell, erőszakos és összetett felderítést végezzen. Az eredmény, az ellenség második vonalában foglyul ejtett ellenséges gyalogos hazahozata mellett részletes jelentés hozott a Görgény patak völgyében levő ellenséges állásokról. Aláírás 16.-24-én franc százados ezred parancsnok helyettes. A felderítő tiszti beosztást az a ütegparancsnok utáni első legmagasabb beosztás volt, és azért, mert a felderítő tiszt volt hivatott azokat a lőelemeket megadni az ütegnek, ahova a lövést kérték a gyalogos alakulatok. Ezen felterjesztés mellett még az ezred parancsok Rill ezredes is megjegyzést fűz. 915. június 9-e óta feltűnően vakmerő tisztnek ismerem, akit sok esetben az első vonalban kiváló eredménnyel lehetett alkalmazni. aláírása 1916. szeptember 25. Riedl ezredes. Tehát a következő napon az ezredes tovább küldte ezt az előléptetési javaslatot, mert ő utána a brigádvezető, a divizionér, tehát a hadosztály, hadtest és a Army Kommando, tehát a hadsereg parancsnokának is láttamozni, alá kellett írni ezt az előléptetési felterjesztést, és ezt egy hónap letelte után, 16. október 24-én a császár és király egyes hadsereg parancsnoktól a bronz signum laudis kitüntetést kapta. Ez volt az első hadi kitüntetése. 1917. januárban Sopronba találjuk, az erdőmérnöki főiskolán, valószínűleg szabadságon, ahol az első fél évet, illetve ez már a hetedik fél évét 4,8-as átlag osztályzattal abszolválta. 1917. április 6-án Miskolcon, majd utána pihenőn van az üteg Tócsóváron, onnan kirándulnak májusban Nagysáros Kapivár, júniusban a Poprád völgyében a Palocsai Vár és Szateulnomban. Nem sokáig tart ez a gyöngy élet, de azért mégis 3/4 évig eltartott, amíg az üteget újabb legénységével ki kellett képezni, és 3/4 év elteltével 17 júliusában Nagyszeben, Fogaras, Brassó, Betlen, Csikcsikcsó útvonalon 1917. július 1-től ismét a román fronton van, a Putna, majd az Ojtosz völgyében, szeptemberben Szovelja, novemberben a Koznán, Grosseszciben vannak állásban. Ez már Románia területén, tehát a régi ezer éves határon kívüli területek, és többek között Grosseszciben például királyi nyaralóban voltak elszállásolva annak idején. Közben Sopronba jelentkezik ismét vizsgán július-augusztusban, szabadság alatt, ahol 4,4-es átlaggal befejezi az erdőmérnöki hallgatói tanulmányait. 1917. szeptember 18-án újabb felterjesztés. Tótfalusi főhadnagy ütegparancsnok aláírásával, Farkas Jenő hadnagy 1917. július 25-től szeptember 2-a között részt vett a Putna-völgyi, Lepsai és a Szovejai kolostornál végrehajtott támadásban, mint vonalfelderítő és legtöbbször időnként előre küldött felderítő. Augusztus 8-án a 745-ös magassági pont Lepsa elfoglalásakor személyes hősiességének jelét mutatta. Mint előre küldött megfigyelő, minden fedezék nélkül ellenséges tűzben végezte figyelését, és a gyalogság tüzérségi védelmét pontos lövésekkel irányította. Ismétlem tehát 17. szeptember 18-án Tótfalusi főhadnagy ütegparancsnok. Ugyancsak egy hónap múlva, 17. október 10-én a császár és király egy hadsereg parancsnoktól Rohr vezérőrnagy az ezüst Signum Laudis kitüntetést kapta. 1918. január 7 és 28 között az ő szervezése nyomán Selmec bányára vonják össze a különböző helyeken, frontokon szolgáló erdőmérnök hallgató tiszteket, ahol tanulmányutakat szerveznek részükre, főképp műszaki, vasútépítési, útépítési és hidakat tanulmányozzák szakképzésük megszerzéséhez. Az akkori erdőmérnök diploma jogosított emeletes épület tervezésére is. Februárban, 1918-ban átutazóban Püspökladányon újra a Kozmán a román fronton van a decemberi fegyverszünetig. 1918 áprilisában Békefalván Erdélyben, Bélafalván Erdélyben van az üteg pihenőben. 1918 májusában ütegét az olasz frontra helyezik át. Júliusában valétázik Selmecbányán, majd október 17-től újra az olasz fronton van a Tonale Pedival előtt, 2973 méter magas hegy, a Fratta Skeka lejtőin, a Tonale szakaszon, ütegparancsnoki állásban. Nem tudják sokan, hogy 1918. november 11-én bekövetkezett a németek kapitulációja. Ennek ellenére a magyar, osztrák-magyar csapatok a első világháború legeredményesebb, folyamatos, leghosszabban tartó támadását az olasz fronton hajtotta végre, és csak 1919 márciusában esik apám is olasz fogságba. Genovában, a San Benigno kolostorban van. Itten egy általam mesélt nagyon furcsa történetet kell elmondjak. Egy török főhadnagy, a balkáni háborúnak a hadifogja, amelyik 1912 és 13 között volt, itt ebbe a kolostorba volt, ebbe a nagy terembe, ahol ők is el voltak helyezve, elég zsúfoltan, egyedüli fogoly, török fogoly volt, aki úgy látszik nagyon hozzászokott az ottani élethez, mert apámék a ágyaik négy lába alá konzervdobozba petróleumot öntve védekeztek a poloska veszély ellen. Igen ám, de ezek repülő poloskák voltak, és fölmásztak a mennyezetre, és onnan ejtőztek a foglyokra. Borzasztó bosszantotta ezt őket, és kipróbálták, hogy mit szól a török ehhez. Összeszedtek egy konzerves doboznyi poloskát, és amikor aludt, nagy óvatosan az arcára öntötték. A török fittyet sem hányva, föl sem ébredve, reflexszerűen elmaszatolta a poloskákat az arcán, és aludt tovább. Na hát, megvolt a vélemény a tisztek között, és változatlanul tovább szenvedtek a poloskáktól. 1919. október 13-án szabadult olasz fogságból, és mivel lakhelye Felsőbánya, szeretett lakhelye Felsőbánya, Trianon, míg szerződés hatálya alatt a román felségterület lett, ezért kénytelen volt a Dunántúlra hazajönni, Sopronba, és itten Kövi Antal rektorsága alatt fejezte be erdőmérnöki tanulmányait 919. november 21-én. Részt vett a Sopronért történő népszavazás szervezésében. 921-ben, annak elején már állást kapott a bencés rendnél Pápakovácsiban, majd a mi megszületésünk után, 924 és öcsém 925-ben történt születése után Rédén, a Bakonyban lévő vasút és főút nélküli faluba lett erdőmérnök egészen a világháború végéig. A második világháború végéig. A második világháborúban is hivatásos tisztként szolgált kétszer fegyvergyakorlatra, Hajmáskéren számolta a 32 mm-es lövegeknek a lőelemeit, és olyan módszerrel, hogy az őt felügyelő tüzér alezredes is megtanulta tőle ezt a gyors és a világháború alatt begyakorolt módszerét. A fegyvergyakorlatok után, mint említettem, címzetes százados lett, és újra behívták Erdély visszatértekor. A hadsereg erdészeti vezetőség törzset hozott létre, és ő neki feladata volt, mint katonának a Erdélyben visszakerült területeken lévő erdőhivataloknak a ellenőrzése és felügyelete. Még befejezésül talán két dolgot. Az egyik az, hogy megérte azt, hogy ő mint hivatásos tiszt, én mint hivatásos tiszt jelölt, repülő akadémikus, egy fényképen kerülhettünk megörökítésre, ugyanis én repülő akadémikus voltam, amikor ő még mindig katonai szolgálatot teljesített. A másik sokkal szomorúbb dolog, hogy édesapja, Farkas Jenő, Felsőbánya polgármestere, 922. január 18-án sikertelenül főbe lőtte magát, de csak 27-én halt meg, mert ő csak egy királynak tett esküt, és nem volt hajlandó a román királyra esküt tenni. Hiába kérte ezt a város közönsége tőle, szeretett polgármesterétől, aki 22 évig szolgálta Felsőbánya boldogulását. Köszönöm a figyelmüket!